Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György.
Jó estét kívánok! A 49. adásban élőben köszöntöm a hallgatót. Ma a rakott, a lelkiismeret és a vallásszabadság elvét és gyakorlatát elemzi. Feszültség, bántó és részrehajló beavatkozás, szlogenek ürügyként való felhasználása, a szó és a tett közötti ellentmondás mérgezi ezt a szabadságot. Tegnap a Parlament Emberjogi Bizottságának ülésén a többség megmutatta, hogy nem is akarja érteni és méltányolni a neki nem tetszők vallásszabadságát, egyházi egyenlőségét. Pedig azt gondoltuk sokáig, és gondolhattuk volna még a század végén is, hogy a jelenkor felvilágosult és világi Európájában, itthon is, az inkvizíció, a reformáció, az ellenreformáció évszázadai után már nagyobb problémáktól mentesen működnek az alapvető emberi jogok, ezek a szabadságjogok. Ami mégis mindezekkel szemben aktuálpolitikailag van, az minket nem érinthet, mert jogainkat egyszer s mindenkorra kivívtuk, azok elidegeníthetetlenek és sérthetetlenek. Igaz, mindeközben a világban szélsőséges politikai erőpróbák, vallásháborúnak tűnő összecsapások, egyoldalú jelképes akciók, egyik-másik vallás nevében elkövetett terrorcselekmények vannak, keltenek vihart, szednek áldozatot. Ám de hittük, és itt a hit szó sajnálatosan helyén való, ez nem a mi problémánk. Ez egy szabad ország, itt bárki lehet hívő vagy a maga elhatározásából vallástalan, legfeljebb az egyházak történeti súlya, mérete, társadalmi kisugárzása, karitatív vagy más közfeladat vállalása válhat közügyé, támogatott közügyé. Sajnálatosan 2010 óta ezek az alapjogok néha háttérbe szorultak, zárójelbe kerültek, sőt, ami még ennél is rémesebb. Bornírt aktuálpolitikai és pártpolitikai, vagy ami még több, egyházközi megosztás martalékává vált, avagy ordas eszmék embertelen megnyilatkozása kiszolgálóvá süllyedt egyik-másik jog is próbálkozás. Választások a determináló egyházi törekvések is kiütköznek. Mintha hazánk és Európa nem egyazon pályán haladna. Súrján László alelnök úr minap Brüsszelben Európa különböző egyházi vezetői előtt a résztvevők felekezetre való tekintet nélküli kiállását hangsúlyozta. Itthon idézni sikerült, gondolatát követni meg se próbálták. Induljunk ki a kályhától. Alapvető jogi társadalmi elv. A gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága, ennek keretében mindenki szabadon követheti személyes meggyőződését. Így ateista vagy hívő lehet, utóbbi esetben pedig szabadon követheti bármely vallás előírásait. Mindaddig, amíg ez nem jár mások jogának szabadságának a sérelmével, bírálhatja mások meggyőződését, ilyen értelmű propagandát folytathat. Persze összefüggésben a véleménynyilvánítás szabadságával, a tanszabadsággal, ateista vagy vallásos nevelésben, oktatásban is részesíteni gyermekét, embertársait is. Mindezek egyik alapfeltételeként minden rendes alkotmány garantálja az állam és az egyház szétválasztását. Még egy pici alkotmányi megalapozást tartok ide, szakkönyvből idézek. A lelkiismeret és vallásszabadság joga a rendszerváltó alkotmány szerint két dolgot foglal magába. Egy. A vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását, ez a világnézeti szabadság, a felekezet választási szabadság, a vallás megváltoztatásának szabadsága, a vallási pluralizmus elve. A második dolog, azt a szabadságot foglalja magába, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallási cselekmények, szertartások útján, vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együtt nyilvánosan, vagy magánkörben kinyilváníthassa, vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa, vagy taníthassa, ez a szabad vallásgyakorlás, a vallási nézetek szabad terjesztésének joga, a vallás oktatáshoz való jog is egyben. A lelkiismeret és vallásszabadság alapvető emberi jog, de ez egyén és kollektív jogok összességéből áll össze. Hogy ez mennyire így van, a sok szempontból mintaértékű 1994. törvény fogalmazta Magyarországon, megszabta, hogy ez a szabadságjog az alkotmányos jogrend keretein belül érvényesülhet. A törvény szerint vallása, meggyőződés és kinyilvánítása miatt senkit semmilyen hátrány nem érhet, és ami fontos, semmilyen előny nem illeti meg. Sem ez, sem az. A lelkiismeret és vallásszabadság tehát személyes jog, de van kollektív része is, ezt úgy hívják, hogy egyház alapítás joga. Ez teszi a dolgot teljessé. Az azonos hitelvet követők vallások gyakorlása céljából önkormányzattal és jogi személyiséggel, tehát szervezeti elismertséggel rendelkező vallási közösségeket, felekezeteket, egyházakat hozhatnak létre. Annó legalább 100 természetes személy alapított egyházat, az egyház alapszabály tartalmazta egyház nevét, székhelyi, szervezeti felépítési célját, tehát nagyon kevés törvény előírás volt. Egyház minden olyan vallási tevékenység végzése céljából alapítható volt, amely az alkotmánnyal nem ellentétes, és a törvény nem tiltja. Végre egy kulcsmondat, a Magyar Köztársaság 1989. október 23-a óta világnézetileg semleges állam, amely együttműködően viszonyul az egyházaktól. Még egyszer, világnézetileg semleges állam. Következtetés. A magyar modern egyházi jog főbb elvei voltak vagy lennének, az egyházak szabadon alakulhatnak, szabadon működhetnek, nagyfokú egyházi autonómia érvényesül, az állam az egyház egymástól elkülönül. Az egyházak egyenjogúak, továbbá jogi személyek. Az állam az egyházakat nem irányíthatja, nem is felügyeli, de saját is együttműködés formákat alakít ki az egyházakkal, a közfeladatok ellátása terén érdekében ez az államtól el is várható. Ám ez se jelentheti a felekezetek hátrányos megkülönböztetését. Nos, eddig a tankönyv. Csak hogy az 1994-i egyházi törvény már nincsen hatályban. Azt, illetve a mai közállapotokat két törvényhozási és egy közbülső alkotmánybírósági aktus átírta. Így aztán lehet, hogy képlékeny szervezeti lefokozással is hatalmi gőggel megterhelt vitás egyházjog jellemzi Magyarországot. Megnézzük, hogy így volna-e. Ha így van, honnan, hová haladunk, hol tartunk ma? Melyek a valódi jogi politikai kérdések, álcák és dilemmák, és mik a kilátások? Ez lesz a mai adás főmenüje. Aki mindennek eltökélt, évtizedek során harcedzetté vált, és a mindennapi cselekedetekben a Krisztus jelveket követő személyisége, tanítója és szakértője, az adás mai vendége, Iványi Gábor úr, a Magyarországi Evangélium Testvérközösség, azaz röviden a MET elnöke, elnök úr, a hallgató nevében is üdvözlöm a stúdióban. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, professzor úr, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Szünet előtt két kérdést javasolnék megbeszélni. Az első, egyházi vallási nézőpontból vizsgálva, mi jellemezte Magyarországot a 89. évi rendszerváltozás előtt? Mit kellett végleg magunk mögött hagyni, milyen előzményei és tanulságai voltak a 1990-es törvényalkotásnak. És majd jön a B kérdés, hogy bevált ez a 22 évvel ezelőtti törvény, avagy az úgynevezett biznisz egyház vagy szekta szlogen vagy hivatkozás nyomán, kellett-e, lehetett-e itt rohamot vezényelni az egyházi autonómia, az egyházi pluralizmus, az állam és az állami munka megosztás előtt. Tehát az első, mi vezetett a rendszerváltozáshoz, és kettő, mi lett utána 20 év alatt? Kérem, mondj el.
Hát röviden nehéz elmondani, mert az egyházak helyzetének a rendezése az körülbelül 100 évig tartott. Ugye 1895-ben jelentek meg azok a törvények előbb, amelyek a zsidó felekezet helyzetét némiképp rendezték, és utána pedig a nem elismert, nem bevett, hanem azokon kívül eső úgynevezett szabad egyházak vallásalapítási vagy legális működési jogát rendezték. És akkor Ferenc József aláírásával megszületett ez a törvény, talán mindössze vagy 18-20 paragrafus tartalmazott, amely szabályozta, hogy milyen feltételekkel lehet legális egyházzá válni. Most ebből három paragrafus maradt érvényben egészen 1990-ig, tehát az én egyházamat, amely a 70-es évek elején politikai okokból került ki a metodista egyházból, többünket meghurcolták, börtönre ítélték, házkutatásokat, mindenféle egyebet szenvedtünk el, és közel 8 éven át illegalitásban éltünk, én több mint 4 évig az utcán prédikáltam. Tehát minket is 1981-ben ennek az 1895. évi 43. törvénynek a három ég életben lévő paragrafusa alapján ismertek el. Ez arról szólt, hogy tartozunk fölállítani egy olyan szervezeti szabályzattal rendelkező testületet, amelynek vezetőjét, fegyelmi rendjét, egyebét meg lehet állapítani. Kötelesek vagyunk gondoskodni a gyermekeink hit életi neveléséről, és még nem emlékszem, mi volt a...
Igen, de ilyen súlyú, fontos dolgok.
Ilyen súlyú, fontos dolgok voltak ezek. Na most, amikor a törvény megszületett, és akkor itt egy zárójeles megjegyzés még, hogy a törvény úgy múlt ki, hogy soha egészében nem tudott működni, ezért mindjárt megvilágítom, hogy miért. Azt mondta a törvény, hogy tartoznak felállítani ezek az egyházak legalább egy egyházközséget, amely legalább 10 tagból áll. Ugye ez valószínűleg minnyien a zsidó közösség 10 férfiének a számára alapít.
Úgy volt kalibrálva.
Úgy volt kalibrálva, igen. Aha. És ezt az akkori, hát nagyegyházi befolyásra, ezt akkor nagyegyházi befolyásra a politika úgy értelmezte, hogy legfeljebb egy egyházközséget állíthatnak fel. Tehát mondjuk például a baptista egyháznak, talán közülük, tehát ők voltak az elsők, akiket így akceptáltak, nekik egy egyházközségüket ismerték el, a többit nem. Tehát a vidéki egyházközségeket üldözgették. Uh-huh. És egy ilyen nagyon felemás helyzet volt egészen a második világháborúig. Mondjuk érdemes megemlíteni azt, hogy a 30-as, 40-es években, a legsötétebb horti időszakban visszaminősítettek olyanokat is egyesületté, akik már valaminő módon az egyházi státuszt megszerezték.
Ez aztán visszaköszönt később. Hát visszaköszönt. A sors ismétli önmagát.
Ismétli önmagát, és igen, egy nagyon hasonló kornak.
Igen. Elnök úr, azt kérem, hogy tartsunk most egy szünetet, hiszen ezt a történetfejtegetést érdemes folytatni. Ez rendkívül fontos. Szünet előtt még egy gondolat az interneten. Albert egy csodálatos gondolatra helyezett el a fórumba. Azt mondja, kicsit az kapcsolódva, amiről beszélgetünk, hogy néha szégyellem a vallásomat, de a hitemet soha. Erről van itt szó. Most tehát egy rövid közszolgálati kereskedelmi szünet, de utána folytatódik a Rakott Iványi Gábor úrral és a lelkiismeretés és vallásszabadsággal.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. Valamint Iványi Gábor úr, amert elnöke, mert a téma a vallásszabadság, azon belül most az egyházi besorolás, az egyházi lét annó és napjainkban. Kérem, folytassa a történeti felvezetést, mert roppant érdekes és tulajdonképpen tanulságos is.
Igen. A második világháborút követően a párizsi békeszerződés maga is foglalkozott a vallási kérdéssel is, és nagyon erősen szorgalmazta, hogy szűnjék meg az egyházak közötti különbségtétel. Uh-huh. Tehát abban, ahogy Európa kudarcot vallott, ez a keresztény, mélységesen vallásos Európa, hogy ebben a minimális kérdésben, hogy szerest fele barátodat, mint magadat, vagy ne ölj, megbukott, ez egy szörnyű tragédia, ami felett sajnos Európának ez a fele, ahol mi vagyunk, nem gyakorolt bűnbánatot, és még csak el sem töprengett. De a párizsi békeszerződés fontosnak tartotta erre is kitérni, és 1947-ben a 33. törvény erről némiképp rendelkezett. Ennek nyomán több egyház megpróbálta rendezni a helyzetét is.
Sikerrel?
Na most itt megint van egy ilyen érdekes bukfenc. Felemás módon sikerült ez, mert 30-as, 40-es években a szabad egyházak létrehoztak egy szövetséget, a Keresztény Testvérgyülekezet nevű kis közösség, ahol nagyobb részt értelmiségi emberek jöttek össze. Vezetőjük egy Kis Ferenc nevű orvosprofesszor volt, akinek az anatómiai atlaszát máig használjuk, és egy nemzetközi hírű orvos volt. Továbbá ott gyülekeztek a háború után is megmaradt úgynevezett Krisztus hívő zsidók. Ugye azt tudni kell, hogy az elhurcolt 600 ezer zsidó 10%-a vagy kikeresztelkedett, vagy Krisztus hívő zsidó volt, és hát nyilvánvaló lett, hogy ez nem menti meg őket a pusztulástól, és maguk az egyházak sem tudják még azokat sem megmenteni, akiket hát megkereszteltek. Én olyan nagyon nem tartom helyén valónak ezt a fajta lélekhalászást, amit
hát, kétségbeesett embernek kétségbeesett, a próbálkozása volt valószínűleg.
Nem, ez volt az egyik oldalon, de a másik oldalon sokakban volt ilyen feltétel, hogy megmentünk, de hát mit csináljunk, nem vagy keresztény.
Értem.
Na most én azt gondolom, hogy az, hogy meg kell mentenünk embereket, ez egy örök vallás nélkül is alapvető
morális
parancs, amit hát a keresztény Európának gyakorolnia kellett volna, viszont. És ez nem történt meg. Tehát itt ebben a közösségben, amit csak óutcaként emlegetnek.
Igen, így már jobban el tudom helyezni.
Igen. Uh-huh. Itt éppen ennek a Kis Ferenc orvos professzornak a kezdeményezésére jött létre a Szabad Egyházak Szövetsége, 5-6 evangéliumi egyház, mint metodisták, vagy üdvhadsereg, ez az óutca, bűnkösdi mozgalmak, baptisták is talán egy időben benne voltak, hozták létre ezt a szövetséget, amely egy fórumot, vagy valami platformot jelentett volna Horthy rendszerrel szemben.
Értem.
Na most a fordulat után...
Bocsáss meg itt egy kérdés. A hitéleti tevékenységen kívül mi mást tett ez a szövetség? Voltak karitatív vállalkozásai, gondoskodott szociális dolgokról, tehát vagy ez
így
kimondottan
van.
Vallási jellegű kísérlet volt? Minesíthetjük most?
Nyersen csak vallási tevékenység, az hiteltelen. Tehát ha mondjuk az evangéliumokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy Jézusnak alig maradt fent prédikációja, egy összefüggő gyűjtemény, mondjuk a hegyi beszéd. De számtalan történetet találunk arról, hogy meggyógyított beteget, hogy kiállt a gyengék mellett,
most
hogy megközelítették őt, a prostituáltak, és nem volt benne semmi ítélet, elutasítás, és így tovább. És ettől lassan-lassan eltávolodott az egyház, ahogy intézményesült.
Bizony. Bizony, valaki mondta annak idején, ha jól belegondolok, hogy micsoda hihetetlen pompa egy pápa választó konklávi, pedig a dolg egy szürke csacsival indult valamikor.
Hát van egy ilyen tanmese, igen.
Hogy... Na, és hogy van ez akkor egész pontosan?
Igen, hogy állnak az ablakban valamelyik pápa, és az egyik papja, mint hozzák be éppen a tizedet, aranyat, ezüstöt, és megszólal ez a lelkes fiatal papott a Szentatyám mellett, és azt mondja, hogy Szentatyám, de régen volt az, amikor azt mondtuk, hogy aranyom és ezüstöm nincs nékem, mert ugye Cselekedetek könyvében vagy Péter, igen, ezt mondja, hogy Sántának aranyom és ezüstöm nincs, de Jézus nevében azt mondom, kelj fel és jár. És azt mondta volna a pápa, hogy de fiam, milyen régen tudtuk azt mondani egy Sántának, hogy kelj fel és jár. Tehát valóban egy...
Mennyi bizalom is rárakódott mindenre. Elnök úr, aztán volt egy időszak, amikor állami egyházügyi hivatal meg minden, tehát még mindig egy kicsit a rendszerváltás előtt vagyunk, de már nem sokáig. Mi ennek a lényege? Ennek a
ugye,
enyhülés volt valamennyire?
Muszáj befejezni akkor a történelmi vonalat.
Hogy,
tehát, hogy 1951-ben, ha jól emlékszem, tehát 49 és 51 között alakult ki az az egyházpolitika, ami aztán az elmúlt rendszert jellemezte, létrejött az állami egyházügyi hivatal, amely egy kicsit azokat a főkegyúri jogokat akarta átvenni, igen, amiket hajdan a legfőbb hatalom, a király, vagy nem tudom én, ki gyakorolt az egyházakkal szemben, és úgy érezte, hogy ő közvetít a politika és az egyházak között. Na de az állami egyházügyi hivatal, és ezt nyugati barátaink, kollégáink nem nagyon értették. Ez nem egy egyházi tömörülés volt, ez nem egy platform volt, ez egy állami
bizony,
és amúgy pedig, hát ugye az állami egyházügyi hivatal elnöke államtitkári rangban volt egyébként, és hát nagyon erős párt.
És nyomás gyakorolt azokra, akikkel ezt megtehette.
Tehát egy kontroll gyakorolt az egyházak felett. Na most így a Szabad Egyházak Szövetségében felismerték a nagy lehetőséget, és lett belőle Szabad Egyházak Tanácsa, amelyből nem lehetett kimenekülni, hanem egy olyan hát gyűjtőtábor lett, amiben benne lévő szervezetek hát valahogy a tanács elnökén keresztül tarthatták a kapcsolatot az állami egyházügyi hivatallal, tehát az állami egyházügyi hivatal nem feltétlenül közvetlenül tartott kapcsolatot. Értem. És ez egy kontrollszervezet, egy beépített kontrollszervezet volt. Körülbelül 100 000 ember tartozott a szabad egyházak köréhez, amennyire én ezt meg tudom ítélni. És nagyon sok keserűség volt, mert az élén hírhetten korrupt emberek voltak, ahogy eltávozott ez a kis Ferenc, aki egy makulátlan ember volt. És hát ezek a korrupt vezetők egymást váltva aztán nem csak gazdasági bűncselekményekbe kavarodtak bele, hajdan valamikor egyházi adventista, baptista múlttal rendelkező emberek voltak, hanem kérkedtek a hatalomhoz kapcsolódó erős szálaikkal. Volt, aki azzal kérkedett, hogy ő esztétiszt, csak mi nem tudtuk akkor, hogy ez mi.
Azóta megtanultuk.
Megtanultuk, és ma már nem dicsekednének vele.
És eljutunk ugye a rendszerváltozásig most lassan. Mert én szeretném, ha ön értékelni a 91. évi 4. törvényt, hiszen alkotmányi szemmel az egy jól sikerült törvény volt.
Így
ön
van.
Szerint?
Így van, de azt akarom mondani, hogy ugye ebben az időszakban nagyon zavaros volt az egyházi helyzet, tehát ezért volt nagy lépés az, hogy 90-ben új egyházi törvény született, amely lefektette azokat az elveket, amik nélkül lehetett különbséget tenni változatlanul. Tehát fennállt ez, hogy másként viszonyultak a katolikus, református és a szabad egyházi egyházakhoz, és ilyen értelemben a 90. évi 4. törvény
mérföldkő volt,
és meg is kérdezték az egyház, minket is megkérdeztek. Igen. Jól tudom, hogy Erdő Péter nagyon sokat dolgozott ennek a törvénynek a megszületésén, és jó munkát végzett benne. Okkal lehetett büszke erre a törvényre, és akkor az is volt mindenki.
Igen.
És nem mondhatom azt, hogy az idő múlásával kiderült, hogy mellé fogtunk, és az egy rossz törvény volt. Tehát azok a hangok, amelyek azt mondják, hogy egy illegitim parlament fogadta el, azok zagyvaságok.
Ja, ez utaság,
mert a rendszerváltás is illegitim lenne, ha kihagynánk ebből azt a világot, meg egy olyan alkotmány volt, ami kommunista alkotmány, dolgok.
Ez nem az a szint, ami nekünk kommentálni kell.
De most ezeket mondogatják indokként, hogy miért kellett egy új törvényt létrehozni. Hát a többi pedig hazugságban fogant az egész új egyházi törvény, hiszen egyrészt nem igaz, hogy gazdasági bűncselekményekre használták fel egyesek a törvény adta lehetőségeket, nem voltak biznisz egyházak, vagy ha igen.
Ez nagyon fontos megállapítás.
Ugye mondhatnánk egy tréfás fordulattal, hogy kis egyház, kis biznisz, nagy egyház, nagy biznisz.
Igen, ezt olvastam.
Tehát lehet, hogy voltak.
De
így van, hogy igen. Biztos voltak, akik bizniszeltek, most is vannak folyamatban.
De azok egyedi dolgok.
Egyedi
a jogászer
dolgok.
Azt mondja, hogy ha egyedi probléma van, ne tessék szőnyegbombázást alkalmazni. Keressék meg, és büntessék meg azokat, akik a törvény ellen felléptek, kerüljön börtönbe, aki odavaló, de a többit hagyják békén.
Azok a mesék, hogy mit tudom én, autókereskedés.
Szekták, és akkor eltűnnek gyerekek.
Igen, így ilyenek. Van. Ezek a dolgok nem
voltak. Magyarországra ilyenek jellemzők voltak, vagy sem?
Nem voltak jellemzőek ilyen. Ezek egy kicsi ország, tehát mondjuk egy amerikai méretű országban. Ez az ország tudja kezelni azt a fajta vallási sokszínűséget, amiben hát alkalmi messiások sokasága jelenik meg
Amerikában
időnként.
Vannak veszélyes szekták, de Magyarország nem ez a terület.
Tehát nem volt igaz ez sem, az sem volt, hogy túl sok, mihez képest is, mihez képest sok.
És kiszabja meg, hogy
Mennyi legyen.
Igen, mennyi az optimum.
És hogy hol vágjuk el a cérnának a végét. A másik pedig, hogy visszamenőleg elvenni mások jó szándékkal megszerzett jogait, amivel eddig tisztességgel éltek. Hát ez a világon nincs.
És nem nekik, a társadalomnak van szüksége. Mert az egyházak ellátják azokat a közfunkciókat, azt az állam drágábban, rosszul, bürokratikusabban látnál, annélkül a kontroll nélkül, amit a gyülekezet jelent.
Így van. Így van.
Így van. Elnök úr, most ismét tartunk egy rövid szünetet, mert hogy félkor híreket hallgatunk, utána jövünk vissza, és egy kis nemzetközi összefüggéssel, meg hát szeretném, hogyha ön a metet is bemutatná nekünk, gondjaival, örömeivel. Tehát szünet.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És Iványi Gábor úr, a MET elnöke, mert a téma a lelkiismeret és a vallásszabadság. szünet előtt áttekintettük honi dolgainkat, tegyünk most egy kis európai kitekintést. Az európai szervek, az európai gondolkodásmód szempontjából, hogy néz ki mindaz, ami 2010 óta Magyarországon történik? Tetszik, nem tetszik, ki mit mond, és mit lehet elhinni mindezekből? Kérem, tekintsük át ezt.
Hát amennyire én tudom, vagy azokkal, akikkel én találkoztam, azok véleménye nem kedvező. Nem csak ebben az ügyben, hanem az összes többi olyan úgynevezett újításban, amivel mi a demokráciának egy nagyon sajátos formáját, vagy nem is demokráciát, mert ugye az is eltűnt, de a hatalom gyakorlásnak, igen, vagy a társadalmi együttélésnek egy új formáját kínáljuk fel Európa számára, mint követendő új formát. Ebből még csak nem is köszönik, de nem kérnek, és pedig okkal nem kérnek, mert régen meghaladták azokat az indulatokat, amelyek Magyarországon elszabadultak. Na most éppen az igazságügyminiszter kérésére itt járt a Velencei Bizottság, amely többek között foglalkozott a vallási törvénnyel is, és arról nem volt jó véleménye egyáltalán.
Ez volt a tegnapi parlamenti emberjogi bizottság napirendje, ahol gyászosan szerepelt a többség. Nem is akarta megérteni, hogy a Velencei Bizottság, amelyet egyébként ő kért fel, hogy mit állapított meg, tehát nem akarják meghalni azt, ami legkisebb bírálat, holott éppen ideje volna korrigálni, és most még volna mód normálisan korrigálni.
Na most ugye egyrészt félrevezették a közvéleményt is, nagy jó indulattal füllentésnek nevezem azt a bizottsági elnöki nyilatkozatot, hogy nekik adott igazat a Velencei Bizottság. A Velencei Bizottság udvariasan fogalmazta meg a maga súlyos kritikáját.
Nagyon finoman, nagyon szordinolni.
De ezen a nyelven már nem értenek a mi politikusaink sajnos. És pontosan azokon a pontokon bírálta a Velencei Bizottság is őket, amelyek minket is ellehetetlenítenek a visszamenőleges törvénykezés. Úgy az, hogy a parlamenti
megszerzett státusz politika, elvétele.
Az
szabadságjogot a parlament adományává sűjjeszt. Hát bocsánat, ki adta önöknek a lelki és vallásszabadságot? Az országgyűlés vagy az Isten?
Hát az Isten adta, és ez egy isteni
privilégium. Hát szóval tényleg az ember esze megáll, hogy ezen kell vitázni. Engedjen meg most egy 10 másodperc. Igen. Én átnéztem az európai dokumentumokat, az európai emberi jogi gyakorlatot, megnéztem az Európai Emberi Jogi Egyezményt, az Unió Alapjogi Chartáját, mindazt, ami irányadó, vagy az Európai Parlamentnek 2012. februárjában hozott határozatát nagyon világosan kifejezi aggodalmát emiatt a szabályzás miatt. Például azt mondja, hogy egyházak bejegyzését illetően a bejegyzés feltétlenül szabja a parlamenti kétharmad többséget, ez elfogadhatatlan. És felhívja a bizottságot, mint a szerződés őrét, hogy lépjen fel annak biztosítására, hogy az egyházak, a vallásfelekezetek, vallási közösségek jogásra szóló törvény tartsa tiszteletben lelki és vallásszabadság alapvető elveit, ne kösse a magyar parlament kétharmad többséggel jóváhagyáshoz. Melyik szót nem lehet ezen érteni? Nem arról van szó, hogy nem tudják, hogy mi a helyzet és miért kéne, hanem köpnek rá, nem értek őket, és ez a szörnyű benne, nem?
Ez a szörnyű, és ugye nem kell indokolnia se a parlamentnek, azon kívül
és
pedig...
És nincs fellebbezés. Nincs felsőház, meg nincs más,
nem lehet, persze. Nem lehet megfelebbezni, és hát ilyen nincs. Ugye így fordulhatott elő az, hogy noha mi ennek a nagyon sok sebből vérző bírált egyházi törvénynek megfelelünk minden tekintetben.
Igen, a kritériumoknak.
És
igen,
időben mindent beadtunk, nem jó szívvel.
Senki földjén vannak. És sem egyháznak, sem egyesületnek.
És akkor a bizottsági elnök kijelenti, hogy ez egy kegy, és igazat mond, mert e törvény alapján tényleg kegy, hogy valakinek megadják, vagy nem, csak egy jogállamban nincs ilyen.
Itt bocsánat, megint egy idézet, ami kegyetlen, de így van. Szóval a filozófia, hogy egyház, kegyház, fegyház?
Hát
ez nem lehet. Ilyen Európa közepén nem lehetséges. Folytassa, kérem.
És most nem tudom, hol folytassam.
Tulajdonképpen szeretném, ha az önök helyzetét, tehát a magyarországi evangéliumi testvérközösség helyzetét, közfeladat ellátását, vállalásait, karitatív tevékenységét jellemezni, számokat mondani. Mi az, amit önökről tudni kell a társadalmak, azoknak is, akik nincsenek napi kapcsolatban önökkel?
A mi egyházunk 1981-ben alakult meg, ez akkor is feltűnést keltett, és különlegesség volt. Mi eredetileg a metodista egyház része voltunk, de a 70-es évek első harmadában egy konfliktus alakult ki a tekintetben, hogy beleszólhat-e az állami egyházügyi hivatal abba, hogy mi kit választunk meg vezetőnek, és ezen összekülönböztünk, mert törvény szerint nem szólhatott bele.
Ez önkormányzat, belső gazdája, a külső nincs.
De a másik fél azt képviselte, hogy Isten döntött el, hogy itt ilyen rendszer legyen, és hogyha ez a rendszer ezt kívánja, akkor Istennel kerül szembe az, aki kritizálja ezt a rendszert. De mi azzal érveltünk, hogy ez mégis egy alkotmányos rendszer, és az alkotmány jogokat biztosít, tehát mi vétkezünk az alkotmányt, illetve törvényeinket végrehajtókkal szemben, ha nem kérjük rajtuk számon, hogy ők is ragaszkodjanak az alkotmányhoz és az alapvető törvényekhez.
Igen, ez kettős kötés. Nem csak önöket köti, hanem azt is, aki dirigálni szeretne.
Ezt államellenesnek tekintették, eljárások indultak.
Zaklatások voltak.
Kaptunk felfüggesztett börtönbüntetést, templomainkat elvették, és 81-ben azután önálló egyházzá alakultunk, főiskolát hoztunk létre rendszerváltás után, azonnal ezt be is jegyezték.
Milyen
ez a Wesley János lelkészképző főiskola, a 8. kerület Dankó utca 9-11 szám alatt található. És nem
kiket képeznek?
Nem csak teológusokat képeznek, vallástanárokat, hanem van pedagógia szak, van szociális munkaszak, van környezettanszak, és számtalan másoddiplomás, illetve okleveles képzés is tartozik. Ide ezen kívül pedig képítettünk egy nagy oktatási és szociális rendszert. Körülbelül 3000 gyerekünk van különböző.
Hátrányos helyzetű gyermekek.
Mindenki hátrányos helyzetű, ahol nem, hogy a szülők nem fizetnek tandíjat, vagy bármiféle fenntartási költséget, hanem nagyon sokan tőlünk viszik az ebédet, mi veszük a gyerekeknek télen a cipőt, könyveket, mindent. És vannak gyerekek, akik itt esznek. Ez egy megrendítő tapasztalat.
Elnök, hogy mennyire így van, ebből a körből hallottam, hogy egy kisgyerek azt mondta pénteken, hogy nem szeretne hazamenni az iskolából, mert legközelebb igazán enni csak hétfőn.
Ez pontosan.
Ez borzasztó. És a gyerek nem tett róla, a szülő se feltétlenül, de a gyereknek ilyen sorsot nem szánott az állam, a közösség, a hatalom.
Na most iskoláink nagyobbik része, vannak Budapesten is, de nagyobbik része azért Borsodban és Szabolcsban, a beregi részen van.
A
válságkörzetekben, ott, ahol nincs munka, a teljes kilátástalanság van, és ott ellehetetleníteni ezt az utolsó találkozási pontot a társadalomban, ahol már csak a kocsma és az iskola működik. Ez egy embertelen dolog. Valóban én is így gondolom, és nem is értheti meg épp észre az ember, hogy ezt miért kell
csinálni.
Kinek
jó ez, hogy miért jó? Önök nagyon sokat tesznek a hajléktalanok a nincstenek érdekében, ha erről is mondaná néhány mondatot.
Hát ezt nem a rendszerváltás után, hanem előtt kezdtük.
Sokkal
el
korábban
szintén.
Már a SZETA idején, gondolom, nem?
SZETA-nak az egyik alapítója vagyok én Solt Otiliával, az áldott emlékezetű Solt Otiliával és másokkal együtt, sokan közülük már nincsenek közöttünk. Amikor kimondani azt, hogy van szegénység Magyarországon, és tenni valamit, ezért ez politikai büntet volt. Igen. Na most lassan oda jutunk megint, hiszen a szegény, a menekült, a fogyatékkal élő, az öreg, és mindenki, akiről egy érett, tisztességes, erkölcsös társadalom szívesen gondoskodik, mert erkölcsileg ez visszahat rá.
Persze.
Ez mind teher, sőt, olykor ellenség, akik felett lehet gúnyolódni, akiket lehet piszkálni, akikre lehet mutogatni, hogy ők veszik el a fiatalok jövőjét, ami hát nem csak hazug dolog, de olyan embertelenség, ami...
És a bűnbakképzés, ami hetediziklen büntet. Ha néhány adatot mondana az önök karitatív és más tevékenységre, hogy jobban lássuk, hogy mi ez a dimenzió.
Hát például a hajléktalan ellátásban mi most e pillanatban 600 ágyat tartunk fenn körülbelül Budapesten. Körülbelül ugyanennyien veszik igénybe a nappali ellátást is, ami részben orvosi ellátást jelent, hiszen van egy kis kórházunk, egy járóbetegrendelésünk szakrendelővel, fogászattal együtt. Azon kívül egy pszichiátriai betegek számára létrehozott kis osztály, sőt van egy kis menekült szállónk is, hajléktalanok éjszakai menedékhelye, átmeneti szállása, foglalkoztatója, tartunk fent számukra külön felzárkóztató iskolát, általános és középiskolát egyáltalán, vagy egyaránt vannak olyanok, akik ott érettségiztek nálunk, sőt közülük van, akit felvettek felsőoktatásba is, sőt itt létesítettünk a főiskola területén egy kis óvodát, ahová olyanok gyerekeit is befogadjuk, akik hajléktalanságban élnek, vagy akiknek mondjuk a kerületi helyzete bizonytalan. Mint egy 40 gyereket láttunk el, de azon kívül van még 8 egyéb óvodánk az iskoláinkon kívül, ezek is mind-mind-mind az ország szegény térségeiben vannak.
Elnök úr, miből, mennyiből lehet ezt megvalósítani, mennyire stabil vagy mennyire törékeny a pénzügyi helyzetük?
Na most ugye ennek nagy része államtól átvállalt feladat.
Világos, pontosan. Tehát közfeladatot látnak el, amihez korrekt közfinanszírozás tartoznék. De így van ez? Hát, ugye alap és kiegészítő támogatás. Mi a rendszer és az, hogy működik ez?
A rendszer az úgy néz ki, hogy van egy alapfinanszírozás, ez körülbelül mindig a teljes költségnek az 50%-a.
Értem.
Az oktatásban is így van. És a másik 50%-át adja az önkormányzat, ahol önkormányzati az intézmény, vagy adja egy alapítvány, amelyik úgy tudja ezt az 50%-ot kitermelni, hogy például a szülőktől tandíjat szed.
Igen.
És azon kívül lehet pályázni, és támogathat az önkormányzat. Na most egyes egyházi intézmények, ahol nem szegény gyerekek iskoláit veszik át, hanem középosztálybeli iskolákat, közoktatásból is. Igen, ott megkapják az állami alapnormatívát, megkapják az egyházi kiegészítő támogatást, ami legalábbis az önkormányzatival azonos, néha több.
Igen.
Azon kívül az önkormányzat a legtöbb helyen támogatja őket, és még a szülőktől tandíjat is szednek.
Ezzel most, szemben önök
ezzel helyzet? Szemben nálunk az a helyzet, hogy van az 50%-os általános normatíva,
igen.
És most e pillanatban nincs más.
Nincs más.
Tehát mi tőlünk viszik az ételt, ruhát esetleg.
Amíg bírják, de hát ez nem végtelen.
Ez nem végtelen.
Drámai ponthoz érkezünk, mégis egy pici szünetet tartunk, de nem felejtjük el, amiről szó van. Szerintem innen folytatjuk szünet után. Az adás utolsó szünete következik, de aztán a Rakott még folytatódik.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És Iványi Gábor úr, a MET elnöke, mert a téma a vallásszabadság. Az újságolvasó kívülálló azt látja, hogy a pillanatnyi hatalom, mintha kiközösítené, bántani szeretné önöket. Így van-e? Mi a helyzet? Mik a kilátások? Mire lehet számítani? Tehát mire gondoljon, mire számítson, aki önökhöz tartozik, és mire, aki önöknek drukkol, aki segíteni szeretne?
Hát a mi helyzetünk az ékesen bizonyítja azt, hogy milyen az, amikor a hatalom gusztusa szerint turkál valamiben, és önhatalmulag választ ki, nem törvény alapján dolgokat vagy csoportokat, hiszen mi, mint mondtam, a törvény minden feltételének megfelelünk, több mint 30 éve működünk, és most az 1%-os felajánlások idején a 2011-ben történt felajánlásokkor mi lettünk a felajánlások összegét tekintve a hetedik legnagyobb egyház. Az egyházak rangsorában, ugye így jönnek egymás után, hogy katolikus, református, evangélikus, hitgyülekezete, baptisták,
értem.
Ha jól emlékszem, javatanúi vannak létszámban.
Igen.
Előttünk, és utána
mi? Ezt mit jelentett önök számára? 40 millió körül támogatás, jól láttam.
Így van, 43 millió fölött van a támogatás, és 6330 támogatónk volt.
Hála nekik.
Igen.
Pontosabban azt mondom, köszönet, mert végül is jó célra megy a pénz.
Nagyon köszönjük nekik a bátorságukat, hűségüket, szeretetüket, és hát jelenthetem, hogy jó helyre megy, mert mi ezeket a támogatásokat mind-mind ezekre a karitatív oktatási céljainkra,
szociális
dolgokra használjuk fel.
Mik a kilátások a hatalommal való vitát? Egy, alkotmánybíróság előtt van az önök indítványa.
Az alkotmánybíróság befogadta.
Befogadta.
Nem tudjuk, mikor fog dönteni, talán azt
sugározzák,
hogy ez idén
még ősszel. Én szakjogászként hadd mondjam, hogy ha egyetlen alapvető hibát talál az alkotmánybíróság a törvényben, akkor már megsemmisít. Nem kell ötöt másikat felsorakoztatni mellé. Egy meg biztos van benne, úgyhogy hajrá, alkotmánybíróság.
Hát nem csak egy van, sok ilyen.
Jó, persze, most nem akarom viccre venni a dolgot, csak azt mondom, hogy
hát
volna mit megtalálni, felmutatni és rendbe rakni. Hiszen nem kéne más tenni, mint azt a következetes alkotmányossági gyakorlatot követni, ami 20 éven át volt.
Pontosan így van.
Folytassa, kérem.
Ugyanakkor az Európai Bírósághoz is fordultunk, és ott is hivatkoztunk egyrészt más hasonló esetekre, például Oroszországban is próbálkoztak azzal, hogy egyes egyházakat, például az üdv hadsereget is elintézik, és ellehetetlenítsék, és megbukott az Európai Bíróság előtt. Ez, tehát mi ezt a PET meg fogjuk nyerni, ez nem kell.
Csak sok idő,
csak ez nagyon sok idő, és nagy veszteség.
És nagyon nehéz visszaépíteni valamit, ami más hibájából leépülőben van. Igen, így van.
Tehát a kilátásaink nem rosszak egyfelől, és nagyon reménykedünk, hogy valahogy el fogunk a partig vergődni. Nézze, valahogy úgy vagyok vele, mint a hajótörött, aki nem nézi, hogy milyen eszközbe kapaszkodik. Értem. Tehát van, akinek jut mentőcsónak, van, akinek egy kis
Itt a hit erősíti az önök elhatározását, önbizalmát, és azt, hogy átjutunk a túlsó partra. Ha már itt tartunk, akkor engedje meg egy kényes kérdést. Az elmúlt egy év, másfél év, mintha nem az egyházközi szolidaritás legszebb példáit hozta volna. Jól látom, rosszul látom. Mit gondol erről?
Hát sajnos nincs hagyománya Magyarországon az egyházközi szolidaritásnak, ugye már említettük.
Mit lehetett volna tenni, és mi történt ehhez képest? Én nem is annyira egyházak megcímkézését, hanem a tendencia felmutását szeretném, vagy várom, mert persze, ha konkrétumokat mond, akkor természetesen az adás része az is.
A legérdekesebb dolog nem is az, hogy nagy egyházak gyakorlatilag kritika nélkül alávetették magukat annak a beteg gondolatnak, hogy majd a Fidesz-KDNP Jobbik megmondja, hogy ki egyház és ki nem, hát ez egy barnért ötlet, ez egy borzasztó dolog. És
mert hát a politika nem tud másként, mint politikailag dönteni, már pedig a politikának semmi keresztnivalója van. A szabadságjog felette áll még az országgyűlésnek is. Nem olyan nehéz ezt megtanulni.
Nem bizony. Tessék. Tehát nekik kellett volna ez ellen tiltakozni, mondjuk ilyen kis hangos csipogásszerű tiltakozás volt a Trianon harangozás ügyében mondott nem, amikor talán kezdtek ráébredni arra, hogy
ne
itt most benyújtják a számlát.
Ez nem a hatalom kompetenciája.
Így van, és majd ők eldöntik, hogy mikor harangozzanak. Na most, ami érdekes volt, és az előbb mondtam, hogy nem is ez a különlegesen érdekes, hanem hogy azok a kisebb közösségek, amelyek kipottyantak, azok is azon jajgattak, szomorkodtak és süpögtek, hogy ők...
Miért nem az egész együtt nem?
Nem miért pottyantak ki, holott hát ők ezekre szavaztak. Hol van ez most? Tehát pont azok, akikkel mi együtt misszióztunk, írta valaki, és miközben minket kiraknak, a közben nem keresztény felekezeteket meg bevesznek. Ez nekem annyira nem tetszett. De,
nem, mert dekázni, méricskélni nem szabad. Nem, ezek nem összemérhető dolgok.
Csak ugyanakkor érdekes volt.
A hatalom viszont összemérti. Egyiket igen, másikat nem.
És az az igyekezet, hogy nehogy összefogjunk, mert hát, ha aki jól viselkedik, az elkerüli,
az még bekerült a második körbe.
Az hát, ha ragadozó megkíméli, ha csendben maradunk, mint az egér is megdermed, és hát, ha a macska nem veszi
észre. Ez borzasztó dolog.
Úgyhogy ilyen magányos szélmalomharcot folytatunk, de nem vagyunk ebbe belekeseredve.
Vannak, akik úgy szintén nem adták fel, mint önök. Tehát van, aki kiáll a hitelvei meggyőződés, mert hát ez is a meggyőződés szabadságának része, csak annak egy sajátos leágazása.
Bizony, nem? A budapesti autonóm gyülekezet, vagy az Isten egyháza, vagy az Isten gyülekezeteinek magyarországi missziója, akkor az említett óutcai közösség, aztán...
Tehát vannak szövetségeseik.
Nem igazán szövetségeseink, csak olyanok, akik vívják a maguk harcát. Van olyan buddhista közösség.
Igen, tényleg ők is.
Vagy az Ank egyház, akik nem tudom, ki hallott róluk, akik nem keresztények. Tehát olyanok, akik kitaláltak valami utat a maguk számára, az ismeretlen megmagyarázására, és akiket hát egy laikus államnak békén kellene hagyni. Lehetnek a politikusok vallásilag elkötelezettek, de az egyház nem, vagy az állam nem lehet elkötelezett. Nem lehet.
Ez az a kulcsmondat, hogy sem a világnézetek semlegesnek kell lenni, mert ha nem, a túlsó világ, a muszulmán állam. Annak minden politikai emberük lenyomatával, szörnyűségével. Ebben nincs tízdeka innen, tízdeka onnan. Vagy tartjuk a klasszikus elveket, hiszen azok értéke, vagy jön a politika nyomulása, ami tönkre vált.
Ami mindent. Még az életünkre is pályázik, hogyha nem lépünk.
Ha úgy alakul, így van. Nagyon kevés időnk maradt, még egy dologról szeretném, hogy szólna. Én azt láttam a mi szakmánkban, hogy Az egyházi közösségek értékhordozók, közösségteremtő tényezők, el kell ismerni kulturális, oktatási, szociális egészség tevékenységet, nemzeti tudat ápolása. Ha valamit szólna a hitelvekről, a közösségi, az értékhordozásról, mi az, amit önök emberi értéknek, alapértéknek tartanak, ami a hívő embert a laikus ember mellé teszi, vagy föl. Nem tudom, szóval mi az, amit a rádióhallgatónak a hitről, Istenről, az evangéliumi testvérközösségről tudni kell? Mi teszi közösségé? Mi teszi tudatformálóvá? Mi teszi a nemzeti tudat ápolásának részében mindezt?
Hát nézze, hitelvi dolgokban olyan nagy különbség keresztény egyházak között nincs. Tehát van egy alap, amit az apostoli hitvallás foglal össze, ezt nagyjából mindenki vallja apró eltérésekkel legfeljebb, és hát vannak részletkérdések, most nem a saját egyházamról beszélek, hogy más az ünnepnap meghatározásának a kérdése, vagy étkezési szabályok vannak, vagy szertartás rendje, de ezek nem üdvözítő dolgok, tehát azokban az alapelvekben, amelyek nem csak bibliai, hanem általános humanista alapelvek, azokban mi egyetértünk mindannyian, és tekintetben nem hirdet mást a magyarországi evangéliumi testvérközösség sem, csak határozottabban képviseli a gyöngék melletti kiállást, vagy például a kereszténységnek a zsidó gyökereit. Tehát az egy szörnyűséges dolog, ami ma keresztények között is zajlik, és anticionizmusnak, antijudaizmusnak nevezik, Bibliából vezetik le. Mi ezt botránynak tartjuk. Igen. Tehát mi azt gondoljuk, vagy azt látjuk, hogy Ábrahám nem kritizálta az ő mezopotámiai édesapját, akinek nem volt egy Isten hite, még a csillagokban hit, de ő szerette és tisztelte az apját. És így tovább. Tehát mi nem vagyunk különbek a mi zsidó szüleinknél, vagy idősebb testvéreinknél. Mindent tőlük vettünk, mindenféle gesztusunkat, legfeljebb ezt különféle nemzeti legendáinkkal, vagy pogány hitünkkel ötvöztük, és sok-sok szokással vegyítettük, most nem megint magunkról beszélünk, de a népegyházaknál ezt mind-mind megtalálni, hogy bizonyos kompromisszumokat kötöttek, és a különböző reform mozgalmak megkíséreltek mindig visszajutni a Bibliához, az alapkönyvhöz, ez vagy többé, vagy kevésbé sikerült. Na most mi hirdetjük azt, hogy mi nem vagyunk üdvözítő egyház, de nem hiszük azt se, hogy lenne ilyen. És azt gondoljuk viszont, hogy Isten vallástalan. Szoktam mondani, hogy Jézus nem volt keresztény. Ezzel mindig meg szoktak ütközni.
Igen, de érteni kell, hogy miről van szó. Persze.
És hogy nem a mi dolgunk, hogy a mennyország kapuját kinyissuk, ezt majd az Úr tárja ki mindenki előtt, és ő egyformán gyermekeinek tekint bennünket, és eligazodik sokféleségünkön.
Öröm ezt hallani, mert az ember azt gondolna, hogy a sokfajta egyház között széthúzás, ellenséget, hogy bajon. Nem. Az alapok nagyon sok szempontból közösek, leágazások természetesek, a vallási pluralizmus tehát működik. Ez ad esélyt arra, hogy talán nem nagyon soká, itt Magyarországon is a dolgok normális kerékvágásba helyre billenjenek. Az imán túl mi kell ehhez ön szerint?
Hát valamilyen fajta emberi tisztesség, aminek mindannyian saját munkásai is vagyunk. Szóval az nem úgy van, hogy a kor megváltozik.
Majd valaki megvált bennük, hanem nekünk kell azért
magunknak kell ezért tennünk.
Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm a Klubrádió munkatársainak, Árva Brigittának és József Péternek is a segítő közreműködést. A legközelebbi élőadásunk október 11-én lesz. A következő adás témája az országgyűlés, annak működése, a ház új törvénye, benne a parlamenti képviselő helye, az képviselő jogállás, esélye, egy alelnök az ellenzéki szakpolitikus szemével, a jogász szemével, Újhelyi István úrral, tehát ez a jövő felkonferálása. Szép estét kívánok, a vendégünk együtt kívánunk a hallgatónak, szerintem zárszóra elnök úr, igen, parancsoljon.
Én szeretném megköszönni a professzor úrnak is, hogy itt lehettem, és a hallgatóknak, hogy türelemmel meghallgattak, és akkor innen hadd kívánjak zsidó testvéreinknek boldog új évet, mert ez most kezdődött el, Sána Tová, és hát most jön Jom Kippur, amikor különösen is a megtéréssel foglalkozunk, és azzal a gondolattal, hogy Isten Isten nem csak a bíró, hanem a nagy pásztor, aki a pálcája alatt átenged bennünket, és nem vallásunkat nézi, hanem az ő elveihez való igazodásunkat, egymás iránti szeretetünket, és hát mindenki legyen beírva jó helyre ebben
az évben. Köszönöm, hogy ezt elmondta. A viszonthallást, a Kollágy György műsorát hallották.